Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 225. dicséretünknek első versét fennállva, majd helyünket elfoglalva a második és harmadik versét énekeljük, folyamatosan énekeljük az énekünket. A 225. dicséretünk első versét tehát fennállva. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök és igaz Isten. Hallgassuk meg Istenünk igéjét az Efézusiakhoz írt levél első fejezetéből az első 10 verset olvasom. Foglaljon helyet a gyülekezet. Az Efézusi levél első fejezetéből az első 10 verset olvasom. Pál Isten akaratából, Jézus Krisztus apostola, az Efézusban élő szenteknek és a Krisztus Jézusban hívőknek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott a mi Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel, mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne. Az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek, imádkozzunk! Örökkévaló Atyán, köszönjük, hogy a Te szeretetedből áll ez a világ, és mi is a Te szereteted által élünk, és értük meg ezt a mai napot. Köszönjük, hogy most nem csak a testünkkel, hanem a lelkünkkel is foglalkozhatunk, és arra figyelhetünk, hogy Te örökké valóságot készítettél a mi számunkra. Örökké való lelket ajándékoztál nekünk a Krisztusban. Hát, hogy felismerjük ezt a nagy lehetőséget, és tudjunk élni vele. Kérjük, hogy növeld a mi hitünket, és a hitünkben pedig azt, hogy téged tapasztaljunk, hogy veled élő találkozásunk legyen, és add meg, hogy szívünk nyitott legyen. Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Most pedig foglaljon helyet a gyülekezet, és énekeljük a 272. dicséretünknek az első versét, és közben megkérem, hogy Kis Zsuzsanna jöjjön ki ide az Úr asztalához. Tehát énekeljük a 272. dicséretünk első versét. Mind jó, amit Isten tészem. Szeretettel köszöntelek, Kis Zsuzsanna, és örülök, hogy itt vagy, és hogy itt lehetünk, és tanúi lehetünk annak, amikor az életedet átadod Istennek, és megértetted azt az evangéliumot, amit Krisztus evangéliumának hívunk, hogy úgy szeretett téged Isten, hogy egyszülött fiát adta, hogyha hiszel ő benne, akkor örök életed van. Szeretném felolvasni Jézus Krisztus parancsát és felhatalmazását, amit a tanítványoknak adott. A feltámadott Krisztus mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatott minden hatalom, menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Most néhány kérdést intézek hozzád, amelyre megkérlek, hogy válaszolj majd hallható szóval. Kérlek, mondd el, hogy mi neked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod, a Heidelbergi K.T. első kérdés felelte.
Az, hogy testestől, lelkestől, mint életemben, mint halálomban, nem a magam, hanem az én hűséges megváltónak, Jézus Krisztusnak a tulajdonképpen. Ő a drága vérével minden bűnöket tökéletesen elegedett, és engem a szörnyűnek minden hatalmával megszabadított, és úgy megőriz, hogy mennyei atyámnak akarata nélkül egy hajszál sem esetik a fejemből. Sőt, inkább minden üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért Szent Lelke által engem a örök élet felől biztosít, és szív szerint készíti, és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl ő neki vége.
Köszönöm. Isten áldja meg ezt az elhatározást, ezt a felismerést a te életedben. Hiszed-e és vallod-e, hogy Jézus Krisztus evangéliuma, Istennek hatalma minden hívőnek üdvösségére, hogy Jézus Krisztus az egyetlen közben járó Isten és emberek között, és egyedül az ő belé vetett hit által igazolunk meg, ingyen, Istennek kegyelméből. Hiszed-e, vallod-e ezt?
Hiszem és vallom.
Most pedig tegyél vallást a te hitedről, és mondd el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi úrban, ki fogantatott Szent Élektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátustól. Megfeszítették, meghalt, eltemették, és eltemették. Alászállt a foglyoknak. Harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, és onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az Egyetemes Anya Szentegyházat, szentek közösségét, bűnök bocsánatát, test feltámadását és az örök életet.
Isten áldja meg hitvallásodat, és adja meg, hogy e szerint éld a mindennapi életedet. Akarsz-e a református anyaszentegyház tagjává lenni? Ha igen, mondd hallható szóval, akarok. Ígéred-e és fogadod-e, hogy a Jézus Krisztusnak igaz követője, anyaszentegyházunk hűséges, engedelmes, áldozatra kész tagja leszel? Ígéred-e, fogadod-e ezt?
Ígérem és fogadom.
Kész vagy-e elfogadni Isten szövetségét, és a Szent Keresztség által a keresztény anyaszentegyház tagjává lenni, és Jézus Krisztust követni. Ha igen, mondd hallható szóval, a Szentlélek segítségét kérve, igen.
A Szentlélek segítségét kérve, igen.
Jó. Akkor most hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyi édesatyán, kérjük, hogy a te áldásod, Krisztus kegyelme és szeretete, és a Szentlélek megújító fürdője, az újjászületés ajándéka, mind teljesedjen be, és történjen meg Kizsuzsanna életében. Köszönjük, hogy hitáltal kapjuk meg ezeket az ajándékokat, az örök élet felismerését, a bűnbocsánatunk megélését, a tiszta új szívet, amely ismer téged és hozzád közeledik. Így kérjük ezt a tiszta új szívet a Szent Keresztségben. Te add meg Zsuzsanna számára. Add meg, hogy a Szentlélek az ő életét betölthesse. És add meg, hogy megélhesse azt a szeretetet, amit Krisztus hozott el e világba. Hogy Isten minden napon szereti őt, segíti, vele van minden körülmények között. És kérjük, a te szent lelked töltse be most az ő szívét, és adja meg neki, hogy megélhesse üdvösségét, és azt a lelki boldogságot, amit te készítettél az ő számára, amely minden körülmények között az övé. Így kérjük, te áld meg az ő megkeresztelkedését. Amen. Most megkérlek, hogy hajtsd előre. Zsuzsanna, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Most pedig vedd Istennek áldását. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élet. Szeretettel nyújtom át a te számodra a konfirmációi emléklapot, keresztelési emléklapot, egy Bibliát, egy énekeskönyvet, és a mi atyánkról egy tanulmányt. Szeretettel forgasd ezeket, és várjuk a gyülekezetben, lelki közösségedben, és örülünk, hogy itt lehettél, és megszületettél az Úrban. Köszönöm. És foglalj helyet. Most pedig folytatjuk tovább Isten tiszteletünket. És hát igen, felmegyek a szószékre. Az Az efézusi levélből olvasom tovább, maradjunk a helyünkön, az első fejezetből a 11. verstől a 14. versig Istenünk igényét. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk arra, annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért szent lélekkel. Örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Kedves testvérek, láthattunk most egy élő példát, amikor valaki átadja magát Krisztusnak, felismerésre jut, és eljön az a pillanat, amikor ezt meg is vallja. Mindannyiunk életében volt olyan, amikor, vagy lehetett olyan, mert nem feltételezek olyat, amit nem tudhatok biztosan, amikor úgy éreztük, hogy Istennel találkoztunk, és közel volt hozzánk. Ezt a keresztény ember sokszor megérezheti, illetve a nem keresztény is, hiszen Isten nem csak a hívők között munkálkodik, hanem minden ember szívében, mindenhol jelen van az Isten. És mi itt a templomban pont azért imádkozunk, hogy itt is jelen legyen, és a világban is, minden ember számára megélhető, felfogható legyen Isten. Amikor a keresztséget megéltük az életünkben, és amikor megkeresztelkedtünk, sok esetben gyermekek voltunk, és azért nem emlékszünk rá. Aztán, amikor felnőtt keresztséget kapunk, akkor pedig meg tudjuk élni ezt teljes tudatosságunkkal, teljes valónkban. A megkeresztelkedés, mint szimbólum, az mutatja meg nekünk, és az a jele annak, hogy az Isten mit tett értünk. Mit tett értünk, mit tesz bennünk, és mit készít el a mi számunkra. Ez az a jel, amiben mindig ezt tudhatjuk minden körülmények között, és mondhatom azt, hogy én meg vagyok keresztelve, ez egy ugyanolyan bizonyosság, ami bizonyíték arra, hogy valóban az Istennek az ajándékait, valóban az Isten kegyelmét, valóban az Isten szeretetét érezhetem az életemben. Valaki egy bizonyítékot fel tud mutatni valaminek a valóságára, onnantól kezdve azt mondjuk, hogy ez így van. Tehát megkérdőjelezhetetlenül ott áll előttünk a tény, és ugye szoktuk mondani, hogy az igazsággal vagy a tényekkel szemben nehéz mást mondani, mert azok önmagukat bizonyítják. Lényegében a keresztség is ugyanezt szeretné nekünk elmondani, hogy itt van az Isten igazsága, itt van az Isten ténye, cselekedete értünk, Krisztus valósággal meghalt értünk, valósággal szeretett bennünket, Isten pedig tanúbizonyságot tesz róla, hogy így van, és Jézus Krisztus azért küldi el a tanítványokat, hogy ezt a tanúbizonyságot mondják el az embereknek, és bizonyítsák be az ő számukra, akik időben később fognak születni, hogy ők is higgyenek. Miben higgyenek? Abban az élő Istenben, aki mindezt megcselekedte, értük. De időben ugye távolságban vagyunk Krisztustól, de Istennél, vagy a lelki világban az idő nem elválaszt bennünket. Tehát teljesen mindegy, hogy 2000 évről beszélünk, vagy 5000 évről beszélnénk, vagy 10000 évről beszélnénk. Amit Isten cselekszik, az az időben, mindig a jelenben, mindig a mostban, ha megértjük, akkor az Istennel élő kapcsolatot tudunk felvenni. Tehát ilyen értelemben az idő nem választ el bennünket Istentől, hanem pont az az idő, az összeköt bennünket, és mindig az örökkévaló dolgok megjelenhetnek. Tehát az idő így, ami nekünk dolgozik, és nem eltűnnek azok az igazságok, amelyek Isten meghirdetett akár 2000 évvel ezelőtt a Krisztusban, hanem ezek az igazságok egyre nagyobb erővel beteljesednek. Na most az a baj, hogy sokszor fordítottan éljük meg. Régen volt már ez, egy könyvben van bezárva, azt érezzük, hogy ezek már gyenge dolgok. Nehezen tudják a mai embert megszólítani, nehezen tudjuk átélni ezeknek az erejét. Ezért van az ige hirdetés, Ezért van lényegében a templom, ezért van a megkeresztelkedés is, hogy meg tudjuk élni. Ezért van az úrvacsorai közösség, hogy ismét tudjuk venni azokat a jeleket, amelyeket Krisztus adott, hogy ne így legyen, tehát szükségünk van egy jelre, szükségünk van bizonyos mértékben egy újra beazonosításra, arra, hogy tudatában ébredjünk annak, hogy mit nem szabad elfelejteni. Ezért ugye a vallást így is szokták mondani, hogy religió, vagyis újrakötés. Újra kötjük azt, ami régen úgymond elszakadt, vagy régen megtörtént, és jelentéssel töltjük föl a régi dolgokat, de az nem azt jelenti, hogy régi, hogy már elavult. Mert amire azt mondjuk, hogy régi, akkor azt mondjuk, hogy hát az már nem a mostani, és nekünk mindig az új kell. Tehát ezért is nem véletlen, hogy Jézus úgy nevezte, hogy új szövetség. Hogy az a régi, az mindig új legyen. Nem az a neve, hogy a régi szövetség, hanem azt jelenti, hogy az új. Minden nap lényegében ugyanabban az új szövetségben járunk, és az a titka ennek, hogy amit a lélekben cselekszünk, és Isten, amit a lélek által cselekszik, és Krisztus szent élek által Istenbe vetett teljes bizalomban, és maga az ő lelke is Istennel való egységben volt, amikor vállalta értünk a kereszthalált, amit végrehajtott, az egy lelki cselekedet. Nem pusztán csak egy földi tett. Nem egy földi esemény, hanem egy, így is mondhatom, egy hatalmas szertartás, amely nem a templomba történt, hanem a templomon kívül. Úgymond megalázó helyzetben, hiszen megfeszítik őt, meghal, de a legnagyobb misztériumot mutatta be, hogy mit jelent az a szeretet, hogy a főpap, jelen esetben Krisztus, képes letenni az életét mindenkiért, az egész világért, és egy hatalmas áldozatot mutat be. Egy egyszerű római kivégzési helyen, amit Golgotának nevezünk. De ezt a titkot senki nem tudta volna meg, hogyha ennek az értelmét nem ismerik föl, ha nem mondják el a tanítványok, és nem hirdetik meg a világba, akkor csak egy egyszerű kivégzés történik, három ember van ott, középen van valaki, akit Jézusnak hívnak, aki nagy tanító volt, és csodákat tett, de a végén megfeszítették őt, és marad egy emlék, marad egy régi esemény, amire visszaemlékszünk. De azt kell ebben látni, hogy ez az a szakrális tett, ez a legszentebb Isten tisztelet. Amikor átalakítja Isten a negatív erőket, az emberi bűnt, minden gonoszságot magára, hogy látjuk azt a fajta indulatot, mindazt, ami összetud jönni és összetud sűrősödni, ezt Jézus Krisztus mint egy átalakítja és magán átvezeti és magára veszi, erre mondjuk, hogy magára vette a mi vétkeinket, minden ilyen negatív erőt, és lefegyverzi ezeket a dolgokat a saját testében. Tehát más az ugye, amikor Jézus a lelkében uralja ezeket a dolgokat, ezt vagy valaki hiszi, vagy nem, de más az, amikor testi valóságában is elkezdi ezt uralni, és átveszi. Ez volt lényegében az ő kereszthalála. És azért, hogy test és léleknek az egységét tapasztaljuk, láthatjuk, hogy a főpap a teljes életével tesz bizonyságot. Mi a teljes élet? Nekünk is az, hogy az egész lényünk, az egész valónkkal állunk itt, a teljes életünkkel tehetünk bizonyságot, arról, amiben hiszünk, és ezért mondjuk, hogy valaki hiteles személy, mert az egész életével, testével, szellemével, lelkével tesz valamiről bizonyságot. Ezért volt új testamentum vég akarata Jézusnak a kereszthalál, és amit ott bemutat, mert ez volt az ő teljes életének a bizonysága, amit értünk tett. Ugye miért is tette meg ezt Krisztus, hogy mi volt ennek az oka? Az, hogy megáldjon bennünket a mennyei világnak minden lelki áldásával. Nem tudja elképzelni az ember, hogy Isten mennyi mindent készít az ember számára, hogy a lelki világnak áldásai vannak. Ez ismeretlen fogalom. Mert az emberek általában anyagi dolgokat keresnek, nem a lelki dolgokat, és azt gondolják, hogy mindig az anyagi az előrébb való, mint a lelki. Ami nem azt jelenti, hogy a kettőt ki lehetne játszani egymással szemben, mert nem is kell kijátszani, mert az anyagi is ugyanúgy az Istennek a megnyilvánulása, Isten ajándéka. De rossz az az embernek, ha a lelki dolgokban gyermekek maradunk, és nem ismerjük meg, hogy mi az, ami a miénk. Tehát a lelki áldás. Például ez is a Krisztusban áramlik ki,
minden ember számára, de ha nem tudjuk felfogni és nem értjük ennek a működését, nem is tudjuk, hogy van ilyen, nem is kérjük, hogy van ilyen, akkor nem fogjuk kérni Istent. Nem is hisszük el, hogy velünk kapcsolatban lehet, vagy mi kapcsolatban lehetünk Istennel, Krisztuson keresztül. Ezért hal meg tehát lényegében Krisztus, hogy még nagyobb áldást adjon, mert a halálával igazából lelki módon összeköti a földi világot a mennyei világgal. Mert ez az a csatorna, ez az az élő kapcsolat, amit a halálával, pont a halállal az életet viszi be. Tehát egy halott dolgot csak úgy lehet életre kelteni, hogyha mi jelen vagyunk abban, és oda megyünk, és képviseljük azt az erőt, ami a halált is képes legyőzni. Ez lényegében Krisztus élete. Azért megy be a halálba, hogy bizonyítsa azt, hogy az ő életével képes a halált átalakítani, és a mi számunkra az élet szimbólumává tenni. Ezért morbid egy kicsit, hogy miért a kereszt a szimbólum, hogy végülis ez egy kivégző eszköznek is mondhatjuk, és pont egy kivégző eszköz lenne a szimbóluma ugye az életnek, a szeretetnek. Szokták ezt mondani, hogy milyen furcsa. De egyébként a kereszt önmaga nem az a római kereszt, amin kivégezték. A kereszt, mint központi szimbólum, az egyébként mindig is egy misztikus szimbólum volt. Persze nem a kivégző eszköz, hanem a kereszt, mint szimbólum. Ahogy a középpontok találkoznak és metszéspontban vannak, akkor a minden igazságnak a közepét találjuk meg a keresztben, így is föl lehet fogni. A mindent átfogó tökéletes igazságnak a kifejeződése. Ennek a úgymond legyengített változat és hétköznapi változat, ami nem ugyanaz egy kivégző eszköz, amit végül is az emberek halálára alkalmaztak, és ugye kínhalálnak is nevezzük, és így is mondhatjuk, hogy elevenen eltemetnek valakit, és végignézik a halálát. Ami a legkegyetlenebb dolgok egyike. És pont ezt vállalja értünk az Úr, ezt a kegyetlen halált, az élő elevenen eltemettetést, mert mindannyiunknak ugye van egy rettegés, hogy hát annál szörnyűbb nincsen, mint hogy elevenen eltemetnének. Csak ugye nem a sírba tették be elevenen, hanem a keresztre tették föl, de lényegében elevenen eltemették őt. És közben végignézik, közben ugye értetlenkednek, vagy gyanázzák őt, kérdéseket tesznek föl, szállj le a keresztről, ha te Isten fia vagy, szabadítsd meg magadat, ha másokat meg tudtál szabadítani. Tehát jönnek a megaláztatások, és jönnek a különböző fájdalmas lelki traumák is, amit mind Krisztus végül is végigvisz. És mi az ebben a lényeges? Hogy teljes tiszta tudatossággal csinálja végig, mint Pilátusnál, akkor a megkorbácsoltatást, és minden teljes tudatossággal, addig a pillanatig, mikor azt mondja, hogy elvégeztetett. Azt is teljes tudatossággal kimondja. Tehát látjuk, hogy végig tartja azt a tudatosságot, értünk, amivel tökéletesen végrehajtja értünk ezt az engesztelést. Miért fontos ez? Hát azért fontos, mert az isteni tudatnak, ami a Krisztusban jelen van, teljes világosan kell látnia minden pillanatban, hogy mi az, amit megtesz értünk, és uralnia kell ezt. Jézus Krisztus látszólag nem uralja a helyzetet, mert keresztre feszítik, mert hagyja magát, mert miért nem bizonyítja be, hogy ő Isten fia. Azért nem, és ez egy másik dimenzió, hogy Isten a lelki áldást képes legyen közvetíteni. Mi ez a lelki áldás? Hogy Istennek az igazsága ezt az utat választotta mi számunkra, hogy kiáradjon, mert Istennek az igazsága, ami most a miénk lesz a Krisztusban, az nem a mi cselekedeteinkért, és nem a mi érdemeink szerint lesz a miénk, hanem Isten megigazító kegyelme. Jézus tökéletes cselekedete, hogy igaz volt, de mégis ebbe a helyzetbe került, ezt az igazságot, ami a Krisztusé, hogy ártatlan volt, hogy tökéletes volt végig, hogy teljes tudatában volt, az, hogy az emberekért imádkozott, az, hogy a szeretetet meg tudta tartani az utolsó pillanatig is teljes tudatosságában, Istenhez imádkozik, és elvégzi ezt a dolgot, ezt az igazságot kiárasztja a világra, amikor azt mondja, hogy elvégeztetett. Vagyis mindenkinek ugyanezt a szeretetet kívánja, ugyanezt a megigazítást, ami az övé, és ezt adja át. Ezáltal sokkal többet ad mindenkinek, mint amit adhatna, hogyha Csak most találkoznánk vele egy óráig, és beszélgethetnénk vele. Milyen jó lenne, leülnénk Krisztussal, ott lennénk vele, és kérdezhetnénk tőle, hogy átélhetnénk egy csodát vele. Azt mondjuk, mit nem adnánk azért, hogy ott lehettünk volna. Vagy Jézus bejött volna a mi házunkba, vagy nekünk mondott volna valamit, vagy megérintett volna bennünket, vagy hallhattuk volna, láthattuk volna őt, azt mondjuk, hogy ez csodálatos dolog. És van ennél még csodálatosabb is. És ez egy kicsit furcsa nekünk, az, amikor Jézus valósággal, most a legcsodálatosabb dolog az, amikor az életét odaadja értünk, mert ennél csodálatosabb dolog nincs. Krisztus azt mondja, nincs annál nagyobb szeretet, mint amikor valaki az életét adja a barátaiért, ti pedig az én barátaim vagytok, mondja Krisztus, és odaadom a legszentebbet. Mindenkinek az élete a legértékesebb. Amikor egy mester, egy tanító, ugye jelen esetben Krisztus a saját életét képes odaadni, akkor ezután már megkérdezte logikus, hogy mit adhatnék még? Mit szeretnétek? Milyen ajándékot szeretnétek még kapni? Mert igazából a legdrágábbat adtam oda. És ezen akarná Isten megfordítani a világot. Mivel ezt nem értjük, vagy nem is fogjuk fel, hogy milyen nagy dolog, hogy amikor Isten fia leteszi az ő életét, hogy ez mekkora nagy kincs a mi számunkra, mert mi vagyunk ott, értünk teszi le, akkor mi mennyire értékesek vagyunk Istennek, itt jön az az egészséges tudat, amivel fölébred bennünk, de hát akkor ha ennyire szeret bennünket Isten, mennyi mindent képes megtenni értünk. Ha ezt is megtette, és itt nem egy kegyetlen Istennel állunk szembe, aki a fiát hagyta, hogy meghaljon, mert ez már megint egy kifordítása a dolognak, mert nem a kegyetlenség áll itt a középpontban a szenvedésben, hanem pontosan a szenvedésben igazából a kegyetlenséget legyőző szeretet. Mert a kegyetlen nem Isten volt, hanem az értetlen ember. Tehát a kegyetlenség a világban nem Isten gonoszsága miatt van, nem Isten büntetése, hanem igazából a mi saját tetteinknek a visszahatásai és következményei, a saját tudatlanságunk, és az, hogy nem tudjuk, hogy lelki értelemben hogy kellene élnünk, milyen szinten kellene megélnünk az életet, és ennek a következménye az, hogy Krisztus leleplezi számunkra ezt a tehetetlen és lehetetlen állapotot, és odaáll a helyünkbe. Ezt te szenveded. Te is így szenvedsz. Én beállok, és megmutatom neked a szenvedést. De a szenvedésben megmutatom neked a megoldást, ahogy én szenvedtem, te is úgy szenvedsz. De ahogy én igaz vagyok az Isten előtt, te is úgy igazulsz meg. Ahogy engem szeret az Atya, úgy szeret majd téged is. És így változtatom át a te szenvedésedet, szeretetté, így változtatom át a te utadat, Isten felé vezető úttá. Így kapod meg a lelki áldást, mert ez a lelki áldás, hogy az Istennel megvan ez a kiválasztottságunk. Azt mondja az ige, a világ teremtése előtt már elhatározta Isten, és kiválasztott bennünket a Krisztusban, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Aztán más helyen azt mondja, elhatározta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, hogy akarata és tetszése szerint éljünk. Megajándékoz minket a szeretet fiában. Tehát csomó pozitív dolog van elmondva Istenről. Egyetlen egy negatív dolog nincsen, ami irányunkban szólna az Istentől, hogy Isten bármiféle rosszat készítene nekünk. Semmi ilyesmiről nincsen szó. Pedig, ugye Krisztus meghal, pedig erőszakot követnek el rajta, és ilyenkor kéne a legjobban dörögni. Nem? Ilyenkor kellene a legjobban haragudni. És akkor Isten azt mondja, hogy szeretlek. Na, ilyenkor láthatjuk az isteni gondolkodásnak azt a más szintjét, ahonnan Isten kezdi el. Hogy Isten nem azt mondja, hogy most pedig haragszom, hiszen a legszentebbet feszítettétek meg, aki számomra a legkedvesebb. És nem azt mondta, hogy mert úgy haragszik Isten a világra, mert egy szült fiát megfeszítettétek és megöltétek. Nem ez az ige, hanem pont ennek az ellenkezője. Mert Isten számára ez a legszentebb áldozat, vagy Isten tisztelet, mert ennek a középpontja pont az, hogy megmutatja a saját lényét. És ennek a középpontjában te vagy. és minden egyes ember. És innentől kezdve lefegyverezheti Isten, vagy lefegyverzi Isten ezeket az ellenerőket, amelyek próbálják föntartani ezt a látszatállapotot, amit illúziónak is nevezhetünk, de valóság, hogy az emberek más értelemben élnek. Tehát nem tudják, hogy Isten kegyelme kiáradt az életükre. Nem tudják, hogy teljes bölcsességgel és értelemmel Isten munkálkodik értük minden nap. Ezt nem tudják. Nem tudják, hogy lelki áldást készített el Isten a számukra. Nem tudják, hogy előre elhatározta Isten, hogy Isten fiaivá fogadja őket. Nem tudják, hogy úgy szeret bennünket, hogy meg akarja ismertetni az ő akaratának a titkát. Ezt sem tudják, hanem pusztán csak visszaemlékeznek egy történelmi eseményre. Nem tudják azt, hogy Isten idők teljességében, Krisztusban akar mindeneket egybefoglalni, mivel Krisztusnak ez a cselekedete, ez nem volt odaírva, kivéve a te számodra. Nem volt odaírva, hogy neked ez nem szól. Nem voltak megkülönböztetve népek, fajok, nem voltak megkülönböztetve kultúrák, nem volt megkülönböztetve, hogy majd 2000 év után őrájuk nem fog ez vonatkozni. Hát amikor azt mondja Isten, hogy higgy, akkor ez mit jelent? Egy általános emberi felhívás arra, hogy bizalommal valamit elfogadjunk. Az elfogadáshoz nincsen odatéve, hogy és egyébként, aki ezt elfogadja, az nem lehet ez, nem lehet az, csak egy dolog van odaírva, hogy ezt látva, ezt fogadd el, és nincsen semmiféle kikötés, hogy mikor fogadhatod ezt el, hogyha neked ilyennek kell lenned, vagy olyannak kell lenned, vagy amolyannak kell lenned. Semmiféle kikötés nem látunk. Tehát semmiféle korlátozás nincs az Istentől, hanem csak az elfogadás, hogy adok valamit, és neked ezt el kell, vagy elfogadhatod, megértheted. Most itt jön a probléma, hogy mivel nem értjük, vagy nem tudjuk, nem értjük, hogy ez miért lenne akkora változás, ezért igazából, ezt így mondja a Szentírás, hogy az emberek tudatlansága vagy hitetlensége tartja fönt azt a mesterséges állapotot, mert ha Isten mindent megtesz, utána, ha ezt nem értjük, nem tudjuk felfogni, és nem tudjuk magunknak elvenni, utána nem Isten tartja fönn ezt az állapotot az életünkben, hanem mi magunk. És ez a döbbenet, hogy a megszabadításunknak az akadályai nem Isten. Mindig mondjuk, Isten, miért nem segítesz? És azt mondja Isten, hát ennél jobban nem tudok neked segíteni. És kiabálunk a fájdalmunktól, vagy sok mindentől, hogy miért nem segít nekünk, miért nem árad, miért nem Isten az Isten az életünkben. És azt mondja Isten, hát odaadtam ezt a lelki kapcsolatot a Krisztussal, odaadom neked a lelki felismeréseket, az áldásokat, saját fiammá fogadlak, és te azt mondod, hogy nem segítek neked. Hát ott halt meg. Ott halt meg a legdrágább, akit legjobban szeretek, érted, és te azt mondod, hogy nem figyelek rád. Még meg sem születtél, már ezt megtettem, érted. Ha valaki fölfogja azt, hogy akár a szülei vagy a nagyszülei valamire gondoltak, mikor még ő nem volt, és valamit elkészítenek az ő számára, és te ezt megkaphatod, és akkor megéled azt a szeretetet, de hát nem is ismertem őt, és valamit elkészített a számára, akkor nem azt éljük meg, hogy milyen nagy dolog is ez? Találunk egy emlékkönyvet, vagy valamit a nagyszülőktől, és hogy valami emlék, és azt mondjuk, ez milyen nagy dolog, lehet, hogy írt rólam, hogy a unokád, de még nem ismerhette meg, de gondolt rá. Most az Isten generációkon keresztül gondol ránk, és megteszi a legdrágábbat, és akkor azt mondjuk, hogy Isten nem következetes. Nem figyel ránk, és nem akar nekünk valami értékeset adni. Tehát ezért az örökös szó ott van a Szentírásban, hogy örökösei vagyunk Istennek, mert ennek a dolognak a megkapása lényegében értünk, munkálkodik, de ha nem tudjuk, hogy örökösei vagyunk, olyan örökség ez, amit soha nem vettünk át, és ezért nem vagyunk ennek örökösei, mert nem is értettük meg, nem is tudjuk, hogyan éljünk vele, és nem gondoljuk, hogy ez tényleg a miénk, és nem tudjuk kibontani, mert ott van az emberi gondolkodás, ott van ez az emlék, ott van ez a valami, ami oda betettük ezt a dolgot, mint egy történelmi eseményt. És nem értjük, hogy Isten személyesen értünk cselekszik, és nem általában, persze az emberiségért is, de mindig valahogy lebontja, és mindig érezhetjük azt, hogy valami meg kell azt értenünk, hogy nem általában az emberiségért, de ez azért jó, hogy lássuk azt, hogy a másik emberért is. De nagyon fontos látni, hogy érted is. Mert olyan örökség, amely mindenkinek szól, de senki nem veszi át, az semmit nem ér. Tehát ha azt mondjuk, hogy mindenki ér, van ez a dolog, de végén mindenki másra gondol, hogy azt mondja, hogy hát ez nem az enyém, hanem az övé, vagy a kézben, de senki nem veszi át, akkor ez történik, hogy senki nem veszi át, és azt mondja, hát ez az örökség, ez jó mindenki a világé, ami a világé, meg mindenki a senkié. És ez a morbid dolog történhet, hogy Isten, amikor mindenkinek akar adni, a végén az lesz, hogy senkinek nem tud adni, mert az a mindenki nem érzi magáénak, mert azt mondja, hogy hát mindenki, akkor senki nem. Akkor mi lenne az enyém? Akik hisznek benne azért, de az nem az enyém. És nem érezzük ezt a személyességet, Isten másképp nem tudta ezt megnyilvánítani, és így is sokszor érthetetlen nekünk az isteni gondolkodás. Pedig ha megnézzük, hogy hogy tud Isten adni mindenkinek egyformán, mert mindig ez a mi bajunk. Isten szeretete nem egyforma. Nézem, ez az ember milyen, és mégis milyen jól él. Hol van itt az igazság, ugye? Hogy én meg ennyit dolgozok, vagy ennyit próbálok, és én nekem meg nem megy. Hát akkor Isten nem egyformán szeret bennünket, szoktuk mondani, nem? Mert ennek ennyit ad, nekem meg csak ennyit, vagy akárhogy. Tehát, hogy nem egyformaság van, de ebbe a dologba egyformán adott, és nem vesszük észre. És itt meg végül, ahol kibékülhetnénk, és azt mondják, hogy Isten ebben egyforma volt, és mindenkinek egyformán odaadta, és ennek végül örülhetnénk, ezt meg nem tudjuk megérteni, és nem tudjuk elvenni. Tehát ezért élő dolog igazából, akik Krisztusban vannak, mert egységben vagyunk az Istenben, egyenlők vagyunk, ezen a ponton vagyunk egyenlők. Bármit is van egyébként, és bármilyen különbség van az életedben, ezen a ponton egyenlő vagy mindenkivel, és mindenki egyenlő veled. A legokosabb ember, a leggazdagabb ember, és az is, aki a legszegényebb, az is egyenlő veled ezen a ponton. Tehát itt biztosítja Isten azt a pontot a világegyetemben és a lelki világban is, ahol mindenki egyenlő. És erre mondtuk, hogy ilyen nincs. Nincs egyetlen egy pont, ahol minden igazság ilyen szempontból egységben van, egyenlőképpen van, és mindannyian egyek tudunk lenni. Ezért a mi egységünk a Krisztusban, ez szerinti, vagy a testvériségünk, ezen az egységen alapul. És itt tudjuk kiegyenlíteni azokat a különbözőségeket, amelyek vannak a világban, és ezért van béke. Mert egyébként nincsen béke, mert azt mondom, én kevesebbet kaptam, ő többet kapott. Vagy nekem ez most fáj, a másiknak nem fáj. Itt most megbántottak engem, akkor most nekem meg kell bocsátani, de ő nem kér bocsánatot, és akkor elkezdődik a ringvispil. De amikor meglátjuk a keresztben, hogy ott van az az egyensúly, itt van a világegyetemnek, a lelki világnak és a földi világnak és az egész univerzumnak lényegében ez az egyensúly pontja. Ez a kereszt. Az igazából az egyensúly. Itt van középre metve az összes igazság, és itt van kibékítve az összes ellentét. Aki ezt megérti, akkor megérti az Isten szeretetének a nagyságát, hogy adott egy pontot a világegyetemben, ahonnan nézve az emberiség számára az egyensúly, a békesség az Istennel, békesség önmagunkkal és a másik emberrel megadatik. Nem ez hiányzik a világban? És 2000 év óta itt van. És mindenki keresi, hogy hol. Békét mondanak. Lelki felemelkedést, ideológiák jöttek, és úgy átgyalogoltak az emberiséggel, hogy közben még rosszabb lett. És nagyon sokszor megtagadtuk már Istennek ezt az egyszerű kegyelmét, vagy nem értettük, vagy túllépünk, újabb és újabb dolgokat próbálunk kitalálni. Csak az a baj, hogy senki nem tudott egy ilyen tökéletes pontot felmutatni egyszer sem a világban, ahova mindig visszatérhetnénk, és igazságos lenne, és tökéletes lenne, és a szeretet is benne lenne, a megbocsátás is, a kiengesztés mire. Senki nem tudta megcsinálni. És ezért fontos a keresztelés. Mert amikor keresztelek, saját magamat keresztelem bele ebbe az egyensúlyi pontba. És innentől kezdve én egyensúlyban vagyok az Istennel, egyensúlyban vagyok a világgal, és a másik emberrel. Mert nincs mi elválasztom most. Tehát itt békességpontban tudok lenni, és ha valaki ezt nem érti, akkor nem érti az Isten szeretetének igazából a nagyságát. És az a baj, ez a, mondjuk a kereszténységnek is lehet, nem azt mondom, hogy hibája, de a nehézsége, hogy ezt az üzenetet nehezen tudta megfogalmazni. Vagy érthetetlenné vált. Üres ritussá vált. Vagy ilyen bűn, igen, jön a, megint bűn, akkor bánd meg a vétkeidet, akkor bocs, hát értjük? Ez is van, benne van. De hogy az emberek nem biztos, hogy értik. És utána meg, ha megérti, akkor éli. És ebből ugye tud meríteni. Kell a lelki áldás. De azért kell világosan mindig visszaérkezni erre a kezdőpontra, mert ebben a kezdőpontban van benne a folytatás, és minden erőnek a kiáradása. Ha te ebben benne vagy, és megkeresztelkedtél, és ezt te tudod, akkor neked olyan kincsed van, amit senki nem tud átadni neked, senki nem tud elvenni tőled, mert ezt nem embertől kaptad, és ember el nem veheti. És nem veszítheted el az életed legrosszabb napján sem, és nem a te cselekedeteidtől függ. És nem attól függ, hogy a másik mit tesz veled, és nem attól függ, hogy te mit fogsz tenni a másikkal, mert ettől sem függ. Hanem ez Isten ajándéka. Egyszerű és visszavonhatatlan, és számodra megvan. De meg fogja változtatni a te cselekedeteidet, ha ezt tudod. Ilyen értelemben belekerül az életedbe, hogyha te ezt tudod. Tehát így persze, hogy a cselekedeteidre is hatni fog, ha te ezt megéled. Mert képzeljük el, hogy valakiben a Krisztus értelme elkezd felragyogni. Ez az Isten igazság elkezd hatni. Az az ember másképpen fog cselekedni, szólni, gondolkodni. Ezt nevezzük újjáteremtésnek. Ezért ennek vagy az örököse, ez rendeltetett el Isten akarata és elhatározása szerint. Tehát ezért ez a legnagyobb kincs, ő benne pedig titeket is miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek, ezért lettetek eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, és ráadásban még kapunk egy lelki ajándékot is tőle, vagyis az ő lelkének a kiáradását az életünkben. Isten önmagát fogja bizonyítani a lelkével, hogy bennünk hat, és mi is ugyanezt a zálogot kapjuk. Tehát még zálogot is ad Isten. Ugye van az örökség, amit elveszünk, és utána ad nekünk egy zálogot. Ez olyan zálog, ugye elmegy, elutazik ugye valaki, hogy messzi videt, és ad neked egy zálogot, egy emlékeztetőt. Hogy ez a tiéd. Hogy emlékezzél meg, adok neked valamit, ami ott lesz az életedben. Ez lenne a Szentlélek. Ott van ez, mint egy zálog. Ha valakitől kaptál, akit nagyon szeretsz valamit, és ott van, az minden nap ott van, és amikor kételkednél, hogy azt mondod, hogy hát ez most már messze volt, vagy ez élmény meg, és ott van az a zálog, is kézbe veheted, vagy tapasztaltod, akkor ez neked erőt fog adni. Így adta neked a Szentlélek. De amikor elbizonytalanodnám, akkor azt mondod, hogy ez mégis valahogy nehéz ebben a mai világban megélni, akkor adtam neked egy zálogot. És az én lelkemnek a záloga. Tehát lelki dolgot adott neked Isten. Hogy mindig emlékezz a lélek igazságaira, a lélek erejére, a lélek hatalmára. Ne felejtsd el. Eljegyzett pecsétjével, ez olyan, mint egy házasság. Ott van ez a lelki zálog, közted és Isten között. Hogy ezután ezt mindig tud. Tehát ezért lehetünk mi felszabadultak, ezért lehetünk mi örvendező emberek. Mert ha ezt valaki megérti, akkor ha adok egy biztos pontot a világban, ami a világ bizonytalan és mindig változik, de adok egy biztos pontot, ami állandó és mindig visszamehetsz, és az egy centrum, és onnan ki vagy egyensúlyozva az egész bizonytalanság, az összes ellentétek, mert mindig fog menni egyik ellentétből a másikba, és adok neked egy biztos pontot, ahol mindig az egyensúly megvan. Te melyiket választod? Bárhol akarsz lenni, vagy pedig rájössz arra, hogy inkább a középpontjába szeretnék lenni mindennek, ahol mindig egyensúly van, és végignézhetem, ahogy megy a cirkusz. Mennek az erők, és megy a nagy szenvedés. Ahogy Jézus volt a kereszten, most durván az emberiség úgy van a saját maga létkeresztjén. És ott szenved. Vagy mi ölünk másokat, vagy mások ölnek minket, különböző helyzetekben, de ott szenvedünk. És abban a pillanatban, amikor ez az állandó szenvedés már van a világban, a Krisztus szenvedésével találkozik, és meg tudja ezt váltani önmagát a saját szenvedésétől, akkor kezd el gyógyulni. Mert a szenvedésből ki kell jönni. nem jövünk ki. Aki szenved, az szenvedést fog okozni a másiknak. És nem azért van rossz a világban, mert mindenki rossz akar lenni, hanem azért, mert szenved, és ezért szenvedést okoz a másiknak. Mert csak azt tudja adni, ami neki is van. Ha valakinek békessége van, szeretet van benne, szenvedésétől kiszabadult, akkor tud miből adni. Ez lenne Krisztus keresztje. De nem azért az bűnbocsánatot, mert Isten mondta, hanem azért, mert rájössz arra, hogy te is így szabadultál ki a szenvedésben, akkor megkaptad, és te is ezt oda akarod neki adni, hogy ő is szabaduljon ki. És így adod át a jót. Tehát ezt adta nekünk Isten, és ha így nézzük, akkor a hitünk és az egész valóságunk, amit Isten ad, egy élő. Az idő nem számít. Minden időben ez él. És minden időben tökéletes. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre, a 272. dicséretünket énekeljük. A második verstől a negyedik versig. 272. dicséretünket. Imádság közben csendes percet tartunk. Istenünk, nem értünk téged, ha nem értjük az evangéliumot, nem értjük a keresztet, hogy miért vagyunk mi annak a közepében, miért itt van a világ egyensúlypontja, miért itt van az összes igazság találkozása, miért ebben van a te bölcsességed, a te szereteted és erőd a mi számunkra. Ha ezt megértjük, és Krisztusban a mi szívünket be tudja tölteni, akkor minden a miénk, minden örökség, minden lelki áldás, a szeretet gazdagsága, a te lényednek megtapasztalása, és zálogban megkapjuk a te szent lelkedet, hogy lelkiképpen, minden pillanatban legyen egy emlékeztetőnk, egy bölcs segítőnk, aki megmutatja nekünk, és segít, és vigasztal bennünket lelki módon, hogy összeköttetésben, eljegyzett pecsétben lehessünk te veled. És köszönjük, hogy Krisztus ezt a legnagyobb ajándékot bemutatta értünk, és képes volt letenni az életét, hogy nekünk életünk legyen minden nap Istenben, és ebben a teljességben. Kérjük Istenünk, hogy add, hogy ezt megérthessük, és megforduljunk az életünkben, és ez szerint éljünk. Ebben az igazságban gyökerezzen meg a mi szívünk, lelkünk, és ezt tudjuk kibontani a te bölcsességedből, mit jelent ez a mi életünkben, hogy tudjuk elkérni ezt, ha ez így van, és bennünk ez a kincs ott lehet, akkor mit jelent ez a munkahelyen, mit jelent ez a személyes életünkben, a boldogság keresésünkben, mit jelent ez akkor, amikor szomorúak vagyunk, vagy gyászolunk, mit jelent ez akkor, amikor kétségbe estünk, és nem találjuk az utat, mit jelent ez akkor, amikor a világban tapasztalható összes erő majdhogy nem széttép bennünket, és nincs békességünk és nyugalmunk. Mit jelent ez akkor, amikor gyűlöletet érzünk a szívünkben, és valakit nem tudunk elviselni és elhordozni már? Mit jelent ez akkor, amikor nem tudunk magunknak megbocsátani, mert valami olyasmit tettünk, amivel nem értünk egyet, és nem tudunk megszabadulni tőle, akárhány nap is telik el az életünkben? Hogy lelkileg és testileg szenvedünk, és kívánjuk azt az enyhülést, és az egész világ szenved, minden öröm és mámor, ami a világban van, nem tudja enyhíteni azt a szenvedést, amilyen szenvedés van az emberek életében. És köszönjük Istenünk, hogy te adtál nekünk egy megoldást, és ezt a megoldást, ha nem értjük, akkor nem tudjuk alkalmazni az életünkben, és ha nem alkalmazzuk, akkor elveszik az örökség, és nincs meg a zálog, és minden marad a régiben, és teljes a kiszolgáltatottságunk. Így kérjük most, szívünket töltsd be, add, hogy higgyünk neked, add, hogy benned felismerjük ezt az új életet, mert ez egy új életfelfogás, egy új szemléletmód, egy új szeretet kapcsolat, és ez kiáradhat mindenre az egész életünkben. Ezt kérjük mindenki számára. Légy betegekkel, légy így a lelki gyógyítójuk, hogy ezt felismerjék, és gyógyuljon a testük is. Gyógyíts meg a mi lelkünket is. Add, hogy veled legyünk, és így hitben veled járjuk az életünket. Most pedig hallgass meg egyéni kéréseinket, csendes imádságainkat. Amen. mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Hirdetem az adakozást, jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Amit Isten ad nekünk, abból adjunk vissza az ő számára is. Adományképpen a gyülekezetünk épülésére, hiszen ez a hely hitből épült 90 évvel ezelőtt az emberek, akik itt közösségben voltak, megálmodták, hogy legyen itt egy templom. És ez az álom valóra vált, és egy év alatt fölépítették ezt a templomot. És most voltunk 90 esztendősek, így az álmot mi már valóságképpen tapasztaljuk, ezért mi is tudunk tenni, és mi a saját hitünkkel, életünkkel, adományainkkal tudunk helyet biztosítani azoknak, akik majd utánunk fognak jönni. És ezen a helyen ugyanúgy imádkozhatnak, mint ahogy mi imádkozhatunk. Hirdetem, a jövő héten úrvacsorás istentiszteltünk lesz, és vendég ige hirdető lesz. Nagy tiszteletű Riskó Márta lelkipásztor testvérem fog igét hirdetni, és ezen az istentiszteleten adományt is fogunk gyűjteni a lepra misszió javára, hiszen a lepra missziónak a vezetője, magyarországi lepra missziónak Riskó Márta. És ugye ezt már múltkor is hirdettem, már régebben is mondtam, hogy lényegében 7000 forintot, ha valaki ad, nem egy olyan nagy összeg, ennyit elköltünk egy spárba, simán. 7000 forintból egy ember életét úgy meg tudjuk változtatni, hogy egész életére megszabadul a leprától, és ma is még sokan leprások. Van erre már gyógyszer, nincs kellő támogatás, sajnos van egy lobby, és sokszor ezzel nem törődnek ezekkel a dolgokkal, és a lepra misszió lényegében eljutatja az embereknek segítséget, a gyógyszerhez juttatja őket, segít, hogy ne veszítsék el a végtagjaikat, utána tanítatja is őket, segíti abba, hogy előbbre jussanak, és teljes mértékben meg tud változni egy ember élete, és a szenvedéskört így meg tudtuk szüntetni. Lehet, hogy nem tudjuk, hogy ki az, de mégis segítettünk, és ez egy csodálatos dolog, és még sok minden van így a világban, amit csak ennyit kell tennünk, és már is tudunk valakin segíteni, és azt mondom, még saját magunkon is, mert csak annyit kell tennünk, hogy hiszünk Istennek. És elfogadjuk, amit ő készített nekünk, csak ennyit kell tenned. Tehát ez a jövő heti Isten tiszteltünk, akkor erről fog egyrészt szólni, úgyhogy ha akinek van ilyen indítatása, hogy adományt fog adni, vagy úgy tud készülni, akkor az akkori persejpénzünket a lepra misszió javára fogjuk felajánlani. Hirdetem még a filmklubot. Minden hónapban van filmklubunk, a hónap utolsó hétfőjén, ez most február 24-én lesz majd, hétfőn, 18 órakor a gyülekezeti teremben, amely templomunk alatt van. Mindig nézzünk egy filmet, és utána beszélgetünk az üzenetéről, és ez mindig gazdagítja azt, amit láttunk, és sok minden új dolog jön föl. A mottónk Lukás 12:2, nincsen olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék, és a film a titokzatos folyó Clint Eastwood rendezésében. Tehát erre várjuk az érdeklődőket. 24-én, hétfőn, este 6 órakor. Ha valaki még nem volt közöttünk, ne ijedjen meg tőlünk, simán csak beülünk, nézzük, nem kell valamilyen félni ettől, igazából tényleg egy jó emberi találkozás egy filmen keresztül, sok minden feljön, úgyhogy várunk mindenkit erre az alkalomra. Hirdetem, hogy csütörtökön lesz Bibliaóra, este 6 órakor, és pénteken pedig este fél héttől az ifjúsági alkalom. Isten áldása legyen a gyülekezet életén, énekeljük záróénekünket, a 338. dicséretünket, mind a 4 versét, majd pedig a himnuszt, és a legvégén pedig áldást vesz a gyülekezet. A 338. dicséretünk így kezdődik, lelki próbáimban Jézus légy velem.
próbáimban, Jézus légy velem. El ne tántorodjék tőled életem. Félelem, ha bánt vagy, nyereség kísért. Tőled elszakadnom, ne hagyd semmiért. Ha e világ bája engem hívogat, nagy családul kínál hitványságokat. Szemem elé állítsd szenvedésidet, vérre koronázott. Tisztogass bár bajjal olykor engemet, kegyelmeddel szented szenvedésemet. Várj, test erőtlen, te oltárodon, keserű pohárról hittel áldozom. A halálra válik testem egy korom, ragyogjon fel lelkem, kvány porom. A ma végső harcon rád bízom magam, örök hajlékodva fogadj be, Uram.
Vegyük Istenünk áldását. Kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeiteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket Isten. Amen. Áldás békességet.